Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így vendégünket is, Zemtai Pétert, újságírót, illetve a Magyar Rádió Volt berlini tudósítóját. Sok szeretettel üdvözlöm, Péter.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önöket. Jó estét.
Most itt nemrég a szünetben egy kicsit beszélgettünk hármasban, és a közönség egyik tagja, sajnos egy a nevét nem tudom, megkérdezte tőlem, hogy milyen meggondolásból hívtam el önt ide beszélgető partnernek. Ettől a kérdéstől függetlenül is ezzel indítottam volna el. Tehát elég gyakran hallgatok rádiót, és a rádióban is leginkább a Kossuth rádiót, illetve még másik kettő nem kereskedelmi rádiót, az most itt teljesen mindegy. És én arra emlékszem, hogy amikor ön berlini tudósító volt, akkor ahogy a jelentkezett a különböző kommentekkel, abból nekem az jött le, hogy ön egy rendkívül precíz, pontos, alapos, nagyon jól fogalmaz, tehát a szakmájának a kiváló művelője, és én ezt azért tartom fontosnak, mert sok más rádiós emberre nem, hogy ezt nem tudom elmondani, hanem épp az ellenkezőjét gondolom, és elmerengtem azon, hogy ugye elég sok ember kikerült a Magyar Rádióból. Egy példát hagyd mondjak, hogy ne csak ön legyen, hanem például az Ércfalvi Andrást is, akik nekem etalonok voltak. Tehát én azt hittem, hogy ezek az emberek a maguk műfajában, legalábbis az én igényem szerint, tökéletest nyújtottak, és mégis kikerültek onnan, mások jöttek, hogy miért nem, azt lehet, hogy fogjuk boncolgatni. Tehát én ugye azért gondoltam önre, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy én régebben a volt moszkvai tudósítóra gondoltam először, de hát ő most Spanyolországban lakik, úgyhogy sok esély nem volt rá, de mind a kettőjükre, tehát őre is természetesen ugyanaz igaz volt, amit most az előbb önről elmondtam. Kezdjük az elejénél. Gyerekkorában figyelte a tudósítókat, vagy érdeklődötte ilyen szinten bármely más ember iránt, vagy volt olyan példaképe, aki nagyon jól előadott, aki nagyon szakszerű volt, precíz volt, tehát volt-e valamilyen ilyen indítatása, vagy ha nem, akkor ez honnan jött?
Köszönöm szépen, különösen az elismerő szavakat, jól esik, de valójában annyit el akarok mondani, hogy távolról sem vagyok igazából precíz. Ha ez a benyomás keletkezik, akkor az azt jelenti, hogy az a tehetségem van, hogy jól tudom leplezni magam. A másik viszont az, hogy a kérdésére válaszoljak, hogy gyerekkoromban azért érdekelt ugye a rádió, és később a televízió is megjelent a lehetőségek között, mert az én anyukám és apukám sokat beszélgettek mindig ilyen témákról, és láttam, hogy apukám olvassa naponta az újságot, én is mindig néztem az újságokat, és abban az időszakban ugye mindenki, aki megélt az elmúlt évtizedeket, tudja, hogy nagyon szűk lehetőségek voltak, hogy mit csináljon az ember a szabadidejében, és nagyon szűk csatornái voltak az információszerzésnek. Az ország tulajdonképpen fizikai értelemben el volt zárva, mert nem csak Magyarország volt, tehát valójában akkoriban nem volt meg az a mobilitási lehetőség. Erről nem is érdemes sokat beszélni. És hát akkor nyilvánvaló, hogy az akkori gyerekek általában sokkal jobban érdeklődtek az iránt, hogy mi volt a világban. Ha az akkori gyerekeknek a beszélgetéseit összevetjük a mostani gyerekek beszélgetéseivel, akkor ég és föld. Tehát tulajdonképpen nagyon jól informáltak voltunk mindenki, és mindenkit érdekelt a politika, mert valahogy az egész propaganda azt segítette el, hogy a világ irányában tudjunk, viszont nagyon keveset tudtunk a hazai dolgokról. Most viszont, és itt egy nagyon fontos fordulatot kell érzékeltetni, sajnálatos módon a ló másik oldalára estünk, és ma a gyerekek tudnak mindent a világban, a pop világról, meg olyan dolgokról, amiknek nincs tisztelet a kivételnek a alapvető jelentősége. Magyarország centrikus a magyar média, rádió, televízió, újság, és nagyon erőteljesen ilyen nagyon-nagyon erőt túlzottan is csak populáris dolgok irányába mentek el a dolgok. És hát ugye én, mivel hogy a régi világban nevelődtem, ezért gyakorlatilag csak abban vagyok valamelyest jó, és a tapasztalatok, ahogy fölhalmozódnak, akkor az ember jó lehet, ha sok tapasztalatra tesz szert, egy bizonyos szakmában, és ez a szakma az, hogy én a világpolitikát figyelem, és azt próbálom kommentálni, illetőleg ismertetni. A Kossuth Rádióban 2009-ig dolgoztam, az volt ugye a magyar közszolgálati médiának a legfontosabb szereplője. A rendszerváltozás után megmaradta azért a rangja, de picit halványult, és minél erőteljesebben nyomultak előre az alternatív rádiók, televíziók, annál nehezebb volt tulajdonképpen. Az volt az előnye a rádiónak, és mind a mai napig, hogy az egész országban fogható a Kossuth Rádió, ellentétben a legtöbb egyéb rádióval, és a magyar televízió a határon túli magyaroknak is szól, ugye a magyar rádió pedig szintén. Tehát tulajdonképpen a legnagyobb ismertségre mennyiségi szempontból még mindig azok tudnak szertenni a rádiózásban, akik a Kossuth Rádióban dolgoznak, ugyebár. Na de időközben persze a politika nagyon keményen beleszólt ebbe az egészbe egyrészt, másrészt a technológiai fejlődés. A technológiai fejlődés az az, hogy az internetnek nagyon jelentősen megnőtt a szerepe, beláthatatlanul sok fantázia van benne, amint látjuk, tapasztaljuk, ugye vakoknak is, és más mindenki számára valami módon tud ma az internet valamilyen irányba fejlődni, interneten rádiózni, stb. Stb. Minden lehet. Ez tulajdonképpen potenciálisan mondjuk a magyar rádiónak a jelentőségét eleve csökkenti. A másik, hogy a politika mindig próbálta, a rendszerváltás óta a kormányok mindig próbálták valamilyen módon befolyásolni a közszolgálati rádiót is, és a közszolgálati televíziót is. Ennél fogva mindig szenvedett veszteséget hallgatóságban, mert akik az adott kormányt nem szerették annyira, akkor elfordultak úgymond az adott kormányt kiszolgáló rádiótól. És ez mind a mai napig így van. Úgyhogy ma ott tartunk sajnos, hogy az újságírók, rádiós újságírók, én is rádiós újságíró vagyok, ez a hivatalos elnevezés, úgy vannak gyakorlatilag megbélyegezve, hogy milyen típusú rádió, ha megmaradtak egyáltalán rádió műfajnál, mert nagyon sok rádiós átment más műfajok gyakorlásába. Egykori külpolitikusok ma belpolitikával foglalkoznak, vagy kultúrával, egykori kulturális művészettel foglalkozó újságírók foglalkoznak napi politikával, tehát óriási mobilitás van, és ez az egész halmaz ez belülről állandóan megállás nélkül 24 órán keresztül mozog, úgyhogy én magam is néha belekényszerülök abba, hogy a magyar belpolitikával is foglalkozzam, a gazdasággal mindenképpen, korábban nem foglalkoztam gazdasági kérdésekkel, ma foglalkozom gazdasággal, különösképpen pedig a világgazdasággal. Az én ambícióm az az, hogy a magyar ország lakóit, akiket érdekel, azokat segítsem jobban megérteni a világban zajló folyamatokat, és a világban zajló, hogy rámutassak arra, hogy hogy Magyarország önmagában véve picike, és egyetlen kis, sőt sokkal nagyobb ország, Németország se képes meglenni a külvilággal való egyre erőteljesebb összefonódás nélkül. Tehát tulajdonképpen ez az én munkám mind a mai napig. Most én egy kisebb rádióadónál dolgozom általában, de írok...
Nyugodtan lehet mondani, hogy melyiknél.
Az a Klubrádiónak hívják ezt a rádiót, de a írok a Figyelő című heti lapnak, van egy rangosnak nevezhető, nem túl ismert blog, ahol én közreadok interjúkat nagyobb jelentőséggel bíró vezető bankárokkal, közgazdászokkal, politikusokkal.
Ezt is el lehet mondani nyugodtan.
Annak a neve az, hogy alapblog.hu. Ez egy elsősorban azért azokat érdekli, akik a nagy világbéli összefüggésekre kíváncsiak, hogy hogyan függ össze mondjuk a forintnak az állapota azzal, hogyha Amerikában mondjuk azt a bizonyos most, már akit érdekel, az tudja, hogy Amerikában ugye egy nagy pénznyomtatási program révén próbálják mind a mai napig élénkíteni a gazdaságot, és ezt a pénznyomtatási programot, ezt az olcsó pénzt előbb-utóbb vissza kell majd fogni, hiszen ez potenciálisan infláció, nagy inflációhoz tud vezetni, tehát vissza kell fogni. Na most ennek meg annyi következménye lesz, ha visszafogják, és annak mondjuk következménye lesz a magyar forintra nézve is, mondjuk a kisebb gazdaságokat különbözőképpen tudja befolyásolni. Jó. Ennek a részleteiben nem akarok belemenni, csak azt akarom mondani, hogy ilyen témákkal is foglalkozom.
Jó, akkor én most visszatérek ugye az eredeti témára, ezt köszönöm. Azt legyen szíves elmondani nekünk, hogy a Kossuth Rádión belül hogy működött az, hogy ugye 4 évente vagy 8 évente, nem tudom, ugye váltották a egy-két meghatározó országban ugye a külföldi tudósítót, mert ugye mindenhol azért nem voltak, hogy ott most megütögette valaki a vállát, hogy Péterkém lenne kedved Berlinbe menni, vagy pályázatot kellett beadni, vagy... Tehát hogy történt a kiválasztás annak idején?
A rendszerváltás után kerültem először Bécsbe, majd 5 évvel később Amerikába, és utána 3 évvel később Berlinbe. Tehát 3 tudósító helyen voltam, és mind a 3 hely pályázat, a rendszerváltás után vezették be a pályázati rendszert. Úgyhogy én kétségtelenül pályázatnyertesként jutottam, de voltak olyan pályázatok is, ahol veszítettem. Valamikor megpályáztam a brüsszeli pozíciót, azt elveszítettem, de hát én nekem mindig az volt a vágyam, hogy én külföldi tudósító is lehessek, visszatérek az eredeti kérdéshez. Gyerekkoromban engem nagyon vonzott, hogy hát, ha egyszer majd amerikai tudósító legyek. Gyerekkoromban volt Randi Jenő, az egy nagyon ismert akkor New Yorkban volt, New Yorki tudósító volt, és londoni tudósító, később diplomata, nagykövet, de a lényeg az, hogy az egy olyan nagyon karakteres dolog volt, és ugye az emberek irigyelték is, hogy milyen, én is úgy gondolom, hogy egyfajta irigység is lehetett bennem, de ugyanakkor ambíció, hogy ilyesmit csinálják, de azért természetesen nem úgy volt akkoriban, hogy valaki csak úgy lehetett újságíró, hanem ez egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy ilyen pályára menjek, ugyanis én azt gondoltam az Apáczai Cseh János gimnázium elvégzése után, hogy jogi egyetemre megyek, de nem vettek föl, mert nem volt megfelelő pontszámom, és akkor én pincér tanulónak mentem, és pincér lettem, de volt egy barátom, aki és akkor pincérkedés közben végül is tanultam, és akkor a külkereskedelmi főiskolár ilyen pótfelvételis módon mindegy, de bekerültem. És arra emlékszem, hogy ott egy barátom jelezte, hogy azok az újságírók, akik nagyokká lettek, azok mind a Magyar Rádió hírszerkesztőségében kezdték. És én valóban az utcáról bementem a rádió portáján, és mondtam, hogy én a személyzeti osztályról akarok beszélni, és akkor lejött egy személyzet, és mondta, hogy ő még ilyet nem nagyon hallott, hogy valaki bejön és akar jelentkezni. De végül is furcsa módon a hírszerkesztőségnek a vezetője megnézte a papírokat, és azt mondta, jó, akkor menjek be, és akkor 1 éves próba munkát vállaltam, tehát ilyen gyakornokként, és aztán küzdeni kellett, nagyon erőteljesen kellett küzdeni azért, hogy bennmaradjak, nem találtak túlzottan tehetségesnek, tehát meg kellett küzdeni, és akkor én inkább a szorgalmammal lógtam ki a sorból, nem annyira tehetségemmel, viszont jó pedagógusok voltak, azok voltak a pedagógusok, akik mind a mai napig meghatározó nagy rádiósok, idősebbek ma már, a hölgyek például, emlékszem a Somogyi Nóra nev, akkor a Szécsi Éva, Vértes Éva, ilyen híres újságírók voltak, akiknek ki volt adva, hogy foglalkozzanak a fiatalokkal, és akkor ott szenvedtek a fiatalokkal, velem különösképpen, mert tényleg nem nagyon ment, de azért, hogy bizonyítsak ezért. De ma például nagyon ismert ember a Bolgár György, aki a Bolgár György például abszolút azok közé tartozott, akik kimondottan elégedetlenek voltak velem, és tehetségtelennek tartottak, mert hogy nem tudtam felmutatni, de ő annyira komoly pedagógusom volt, hogy már neki akartam csak bizonyítani, és ezért aztán azt figyeltem, hogy ő hogy csinálja, úgyhogy jó, hogy ő elég. Sok embert az segít, hogyha személyben mondják, vagy ahogy neki mondják, hogy mi a kritika tárgya, elmondanak neki minden rosszat, hogy te milyen hülye vagy, és így tovább. Ha ezt mondják az embernek, akkor lehet, hogy ez tudja az embert arra pozitív irányba befolyásolni. Tehát én szerettem, hogy engem kritizálnak, és ez mindig segített.
És amikor megnyerte a pályázatot, akkor nyilván, tehát hogy készült fel? Nyilván, hogy volt addig is valamilyen rálátása, de gondolom akkor csak beleássa magát abba, vagy Ausztria, vagy az Egyesült Államok, vagy Németország.
Hát szeretném azt mondani, hogy alaposan beleástam magam, és nem tudom ezt mondani, mert nem igaz, hogy én annyira. Azt tudtam, hogy mindenhez van egy olyan ismeretem, hogy én bárhova elmegyek a világban, hogyha körülnézek, akkor megszimatolom, hogy mi a lényeg, de mivel, hogy se nem értelmiségi családból nem származom, se nem vagyok egy igazi értelmiségi, tehát én, és nem is szisztematikusan tanultam gyerekkoromban, tehát nem voltak meg az alapok ahhoz, hogy én tudjak szisztematikusan, alaposan felkészülni. Ami miatt mellém állhattak azok, akik döntöttek, hogy én addig, amíg pályázatokat nem jutottam, mentem ilyen át rövid időre Közel-Keletre, Libanonba, vagy Olaszországba interjúkat, vagy ilyen riportokat, tudósításokat, és ott igyekeztem mindig a saját magam által megélt élményeket elmondani, nem annyira hivataloskodó nyelven és olyan intellektuálisan, hanem úgy próbáltam visszaadni, ahogy én megéltem, és ennél fogva, ahogy én megéltem, akkor úgy gondolom, hogy ezáltal más is nagyjából jobban tudja a dolgokat megérteni. És ez egy erény mindenképpen, hogyha én is hallgatok egy rádiót, és tudom azt, hogy egy tanú hitelességével hallom, akkor sokkal jobban oda tudok figyelni, mint hogyha ilyen hivataloskodó és elvontabb olyan szöveget hallok, amelyeket hír formájában is el lehet mondani, ahhoz nem kell oda menni. A hír az abban különbözik a tudósítás, a hírt az egy hírügynökségi tény, azok alapinformációk. De ami az alapinformációk mögött, mellett meghúzódnak, azok mögött emberek vannak, és sorsok, stb. És ezeket kell valamiképpen tömören, röviden elmondani egy tudósítónak. Na, ezt fejlesztettem magamban, nem annyira tudatosan, és nyilvánvaló, hogy ez sok vezetőnek, aki döntés közelben volt, tetszett. Tehát ennyi az egész.
Tehát új hang volt a rádióban?
Bizonyos tekintetben igen. Új, de nem csak egyedül, akkoriban sok ilyen új, Friderikusz Sándor voltam kezdő újságíró, aztán Havas Henrik is akkoriban volt kezdő, tehát akkoriban ez a 80-as éveknek az eleje, a 80-as évek elején kétségtelenül Magyarországon egy erjedés volt már minden tekintetben, és be tudott türemkedni mindenféle új hang. Ezek piaci alapon jönnek létre, ezt nem lehet felülről szabályozni. a korszellem állandóan változik, és ahhoz a korszellemhez jönnek az emberek. Ma is korszellemek változnak, és újabb emberek jelennek meg, akiket vagy szeretünk, vagy nem szeretünk, de mindenképpen azért tudnak megjelenni, mert ez kiköveteli magából az élet. Akkor kikövetelte az, hogy olyan ilyen egyénibb, eredetibb, nem az addigi megszokott formában, hanem a forma, úgymond formabontóban is, akkor az korábbiakhoz képest formabontóban, szabadabban. Tehát mi a 80-as évben szabad, az a lényeg, hogy szabadabban, nagyobb kötöttségek nélkül tudjunk beszélni. Ugye mert addig nem lehetett valójában. A rádió önmagában véve mindig szabadabban tudott beszélni, mint a televízió, vagy a Népszabadság, vagy a Magyar Nemzet, mert a leírt szó aznak sokkal nagyobb súlya volt, a televíziót azt jobban figyelték, az elvtársak akkoriban. A rádiónak mindig többet engedtek meg. És ezért aztán mindig a rádióból, eredendően a rádióból indult ki a mai vezető újságíróknak szinte a 100%-a. A Kepes Andrástól, Friderikus Sándoron, a Havason kívül, mi nem is
és
tudunk...
És azt szeretném kérdezni, hogy akkoriban az újságírók tanultak beszélni, mert bizony ön is nagyon jól beszél, de akiket említett, bizony-bizony ők is, akik tanárai voltak, ők is nagyon-nagyon szépen beszéltek, és én arra is emlékszem, hogy ön bécsi tudósító volt annó, ugye?
Igen.
Bizony, és nagyon jó volt, olyan jó hangja volt. Ön mindig nagyon nagy örömmel hallgattam.
Köszönöm. Az a helyzet, hogy valóban tanítottak is, de akkor a tapasztalata azért, meg tehát az életkor az fontos. Én nagyon hadartam... amikor bekerültem a rádióba, és akik nem találkozom valakivel mondjuk 20-30 éve, és megint találkozunk, akkor az a megfigyelése mindenkinek, hogy úristen, te milyen érthetően beszélsz ahhoz képest, hogy beszéltem korábban. Tehát az a valójában mindennek az alapja a tapasztalat és az életkor. A legtöbb ember tehát én úgy gondolom, hogy nyilván a tanulásnak nagyon nagy a jelentősége, de nagyon sok embernél, aki elér valamilyen módon a munkája során valamit, akkor a munkájában a sok tapasztalat, amit elles másoktól, illetőleg az ember igényesebbé válik a korának a múlásával párhuzamosan, ezt vettem észre, de ez főleg a saját élményem alapján mondom.
Hogy tudott kijutni, tudósítani az elnök választást Amerikába? Ez már ilyen magánkapcsolat útján jött létre, vagy pedig ezek és milyen pályázat útján történnek?
Hadd kérdezzem meg, hogy most megmondom össze, hogy én kétszer voltam elnök választáson. Egyrészt akkor voltam 2000-ben, amikor én kikerültem Amerikába tudósítónak. Most, amikor legutóbb voltam, akkor a Klubrádiónak a én nem vagyok munkatárs, nem vagyok sehol sem alkalmazásban. Úgy kerültem ki, hogy nagyon jól, hogy ezt jól érezte, hogy kapcsolat. Az amerikai követségnek volt egy meghirdetett programja, meg lehetett pályázni, hogy ő magyar és kelet-európai újságírókat, nem csak kelet-európai, majd ugye ez nagyon érdekes, hogy került bele Magyarország, tehát mindenképpen magyar újságírónak is felajánlotta, hogy körbeviszik Amerikát, nem körbeviszik, mindenki más városba kerül, de Washingtonban. Tehát tulajdonképpen az amerikai kormány, ha úgy tetszik, az amerikai adófizetők pénzén hívtak meg most 2012-ben Amerikába, és akkor én ott eltöltöttem 17 napot. Ez abszolút kapcsolati alapon is működött, mert az amerikai követségnek a sajtóattaséját ismertem, és akkor ő szólt nekem, és akkor én megpályáztam, tehát így kerültem ki. És hogy Magyarország miért? Nagyon érdekes, mert csak olyan országokat hívtak újságírókat, akiknél Amerikában ő szerintük demokrácia is van, meg nem is. És ezek szerint Magyarországot betették ebbe a sorba, annak ellenére, hogy más környező országokat nem tettek be. Tehát nem volt benne Csehországból, vagy volt kelet-európai úgynevezett testvérországok közül csak Magyarországnak az újságíróját, hát olyanokat hívtak meg, mint Azerbajdzsánból, meg Oroszországból, meg Grúziából, meg a közel-keleti országokból, az Emirátusokból. Tehát arra lehetett következtetni, hogy Magyarországot ma nem úgy kezelik Amerikában már, mint Lengyelországot például, vagy Csehországot, vagy Szlovákiát. Na, de én nekem ez ettől függetlenül egy nagy élményem volt, mert ez egy nagy dolog, hogyha az ember közelről figyeli azt, hogy hogyan az emberek hogyan reagálnak, az butca embere. Ott is az volt az érdekes, hogy ilyen nem, eléggé meglepően szegény városnak láttam. Én sok helyen nem jártam amerikai tudósítói koromban, nem volt rá pénz, de most egy Ohio állam és a Cleveland, ahol sok magyar ember él, ugye, vagy régen éltek magyarok, és azoknak a leszármazottai, akiknek nagy része már nem nagyon tud magyarul, de régebben nagyon sok magyar élt, ugye, és meglepett, hogy milyen szegény. Hogy Amerikában már akkor is láttam, hogy sok szegénysége, tehát viszonylagos szegénység van, de most, hogy ilyen nagy méretekben, hogy önmaga az Egyesült Államokhoz képest milyen mindennapos küzdelemben élnek tízezrek, százezrek, és ugye azt feltételezni az ember, hogy ők biztosan bevándorlók, vagy feketek, vagy mit tudom én, tehát ez a képzete van az embernek, de nem, ezek általában fehér emberek, és nagyon küzdelmes az életük, és azt tapasztaltam a világban, hogy mostanában különösképpen, hogy most mindenütt nagyon kezd küzdelmessé válni az élet nagyon sok nehézséggel, és az az érzésem, hogy a következő generációknak rosszabb lesz az életük, mint a mi generációnknak, mert nekünk megadatott, hogy érezzük azt, hogy jobb, mindig jobb és jobb lesz, most már érjük mi is, hogy nem így van, de az életnek egy jelentős részét le lehetett élni úgy, hogy valamiféle optimizmusnak volt alapja, és most meg úgy gondolom, hogy nincs alapja az optimizmusnak abban a tekintetben, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz munkát találni a fiataloknak abban a világban, ami a gazdag világnak nevezhető.
Tudom, hogy Kínában volt kint ez, mint gazdasági újságíró, és hogy ott tanulmányozta a kínai néphelyzetét, gazdaságpolitikáját, hogy ha mesélni erről, mert én emlékszem egy olyan nyilatkozatra, hogy azt mondta, hogy meglepően nagy a szegénység a kínaiaknál például. Tehát van egy réteg.
Nagyon szépen köszönöm, hogy így figyeli ezeket a dolgokat, nagyon, nagyon meghalt engem. Azt tudom mondani, hogy én Kínában, itt a feleségem, a mi lányunk Berlinben maradt, és ő ott tanul egyetemre jár, és az ő egyetemének volt egy testvéregyeteme Pekingben, és ő a Pekingi Egyetemre járt, és akkor mi tulajdonképpen kikísértük őt, és így kerültünk, tehát magánúton kerültünk ki Kínába, és ezt a magánutamat használtam arra, hogy csináljak interjúkat, illetőleg beszélgessek, akikkel lehetett, vagy megpróbálom megérteni egy pici szegmensét a kínai életnek. Az, hogy ami a kínai benyomásom az, hogy ott viszont ellentétben azzal, amit az imént mondtam, ott igenis érezni egy olyan svungot, olyan fantasztikus lendületet a mindennapok világában, hogy az ottani fiataloknak több okuk van, most a mellékes körülményekről, negatív vagy pozitívakról nem akarok beszélni, arra, hogy derülátóak legyenek, tehát hogy ők higgyenek a jövőjükben, mert Kína az megállíthatatlanul tud válni a világ első számú hatalmává tulajdonképpen. De hát addig még sok minden fog történni valószínűleg, de ebbe az irányba mennek a dolgok. Őnekik az a nagy előnyük, hogy éberen minden percben figyelik a világban lezajló dolgokat, mindenütt tanulnak, és ezzel a hatalmas emberanyaggal tudnak rendkívüli eredményeket elérni. Az elképesztő, hogy milyen rövid idő alatt, 20-30 év alatt tucatjával vagy százával nőttek ki városok, és ezek a városok utánozzák a legfantasztikusabb amerikai, közel-keleti városokat, és még azokat is le akarják pipálni. Tehát egy éjjel-nappal verseny van. Ez persze az egészségüknek a kárára megy. Emberek, akik semmi másért nem élnek tulajdonképpen, mint a munkájukért. És annak örülnek, hogyha a munkájuknak a gyümölcsét szerintem pénzben dolgoznak. Tehát, hogy ők gyarapodnak. Tehát egy rendkívül anyagias és munkaközpontú társadalom, és ennek az eredménye az. Én ezt láttam, de hát az, hogy elképesztő szegénységgel is találkozik az ember, az nyilvánvaló, de azért igazából elsősorban az a lényeges, amit az imént.
Tehát a fejlődés.
Fejlődést, igen. Tehát egy országban, ahol évente már az elmúlt 10 évben, minden évben átlagosan 10%-ot fejlődött, egyik évben a másikra 10%-kal bővül a gazdaság, ez elképesztően hatalmas dolog. És
ez az olimpia megrendezése után is megmaradt?
Nagyon jó a hozzászólása szerintem. Az olimpia nagyon sokat segített abban, hogy még globálisabbá váljon Kína, tehát hogy még nyitottabb legyen gazdasági értelemben, és az olimpiára való felkészülés az kétségtelenül alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy ennyire fejlődjenek, ők ezek az országok nagyon jellemző, hogy be akarják bizonyítani a világnak, hogy milyen sokat érnek, tehát a szorgalmuknak az eredményét akarják felmutatni a világnak, és ők nagyon büszkék arra, hogyha jó benyomást keltenek. Az olimpiát követően még maradt ez a nagy, hatalmas növekedés, de most ugye azt olvashatjuk, azt halljuk, hogy az elmúlt egy-másfél évben lassulás van, és ennek lehetnek komoly, a világra nézve is komoly negatív következményei, mert hogyha Kína a legnagyobb fogyasztók egyike, meg a legnagyobb, tehát a kínai piacra termel ma már a világ, és a kínai a világnak a piacára, de ilyen komolyabb, hogyha annak a felvevő képessége csökken, akkor az a világot vissza tudja vetni, illetőleg ha Kínában csökken mondjuk az olaj iránti kereslet, akkor az különböző komplikációkat tud okozni. Tehát ezeket ki lehet számítani, de mindig van sok váratlan fejlemény, semmit nem tudunk.
Amikor mondjuk Berlinben volt, vagy bárhol, ahol tudósított, ott hogy működött az, hogy reggel ugye 6 órakor indul az adás a Kossuth Rádióban, vagy régebben még korábban, és akkor valami történt mondjuk vasárnap este, vagy péntek este, vagy teljesen mindegy, hogy mikor, és akkor több, ugye egy nagyon tartalmas, több oldalról megvilágított, kielemzett anyagot kellett összeállítani, akkor tehát hogyan igen, történt ez a...
Ez úgy történt, hogy ami tudósítás lemegy reggel, azoknak a nagy részét előző este csináljuk meg. És utóbbi időben az egy jellegzetesség, hogy élőben mennek ezek a... és akkor az ember fölkészül valamelyest, de mindenképpen annak van most itt az ideje, és már régóta, hogy már huszamosabb ideje, hogy interaktív az egész, tehát hogy a tudósító nem csak elmondja a szövegét, hanem kérdezi a műsorvezetőt, és akkor úgy beszélgetnek, és akkor nem egy leírt szöveg alapján, hanem egyfajta spontaneitás jellemzi az egészet.
De akkor ön csinált ezt, mert hát igazából bennem az ragadt meg, hogy amikor bejelentkezett egy riporttal, egy értékeléssel, hogy az olyan precíz volt sok mindenre kiterjedt, igen, magyarázat is volt benne összefüggéseiben, meg egy konzekvencia levonva, tehát ön ezt annak idén a gyakorlatban ez hogy állította össze? Tehát történt ezt, valami, igen, le kellett reagálni, és hogy reggel már az megnyújtott.
Ez biztos, hogy ha így érezte, amikor ilyet vett észre, az valószínű, hogy este én ezt elkészítettem, és akkor vagy reggel ezt elmondtam. Gyakran volt olyan, hogy csak a lényegi elemek voltak meg, hogy én mit akarok, ezt leírtam nagyjából, és utána pedig improvizálvattam elő, de ez nagyon megtisztelő, és utólagosan én sosem gondoltam, hogy valakiknek ez úgy jön le, mint egy ilyen szépen megszerkesztett dolog, de az biztos, hogy én valóban mindig törekedtem arra, hogy legyen a tudósításomban valamiféle magyarázat hozzá, hogy az összefüggéseibe helyezzem a dolgot, hogy ne lógjon a levegőben. Ez mindig volt egy ilyen törekvésem, azért, mert már csak az utóbbi időben már csak azért is, mert észrevettem, hogy mondjuk Amerikából néha ugye hazajöttem, és néztem az újságokat, a tévét, a rádiót hallgattam, és sokszor az volt a benyomásom, hogy mivel én nem voltam képben, nem értem, hogy miről van szó, nincs összefüggésbe helyezve, tehát mondtak dolgokat, és akkor ezek nem gondolnak arra, hogy én viszont nem szükségszerű, hogy én tudjak az elmúlt hónapokban bármiről is. Minden újszülöttnek egy vicc új, ebből kell kiindulni. És például a New York Times-ban, vagy a egyéb nagy amerikai médiában, meg a komoly német lapokban, ott például nagyon nyomon követhető, hogy úgy írnak meg mindent, hogy utána, vagy közben tesznek megjegyzéseket azok számára, akik most az első alkalommal vesznek kezükbe egy újságot. Tehát például akkor is, amikor egy Wall Street Journal, amelyik az üzleti köröknek a lapja és tőzsdével foglalkozik, az ottani cikkekben is megírják azt az egészen primitív dolgot, hogyha az árfolyamok fölmennek, akkor drágábbak, meg mit, akkor meg lemennek. Csak azért, mert hát ha egy gyereknek a kezébe kerül, vagy olyas valaki, akinek nem volt eddig alkalma semmi, ez sem, mert ő nekik arra kell gondolniuk, hogy már csak nekik új embert kell szerezniük, mindig új olvasót, új hallgatót, új nézőt, és nevelniük kell. Tehát a lényeget abban foglalnám össze, hogy az újságírásnak a pedagógiai része egy rendkívül fontos dolog, amit nálunk kimondottan elhanyagolnak, nem törekednek arra különböző okoknál fogva, hogy a média jó értelemben, jó irányban, humanista módon tanítson. Ez elmegy, elszáll, és emiatt rossz előérzeteim vannak, mert ha a humanizmus meghal, akkor az emberiség egymásnak fog menni. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ne legyenek újabb háborúk. És én az a véleményem, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy egyre vadabbá, nem tetszik, egyre kevesebb ember akarja a politikai korrektséget, az udvariasságot, az úriember magatartást, ezt nem tartják a mai világban megfelelőnek, és hogyha ez így lesz, akkor pont az ellenkezőjébe tudnak menni a dolgok. De most a médiának ebben hatalmas szerepe van, és abban nagyon komoly zuhanás van e tekintetben.
20 perccel ezelőtt akartam kérdezni, tehát pont ugyan ez, ebben a témában bele, de akkor most kettőt kérdezek. Az egyik az, hogy én úgy hallom, hogy a külföldi tudósítók sokkal színesebben, szabadabban, gazdagabban, érdekesebben, más nyelvezeten beszélnek, mint akik az itthoni eseményekről tudósítanak. Ennek mi lehet az oka? És akkor a másik kérdés, ami az előbbi dologhoz kapcsolódik, bár kitétel az ezer arcon, hogy hitbéli vallási témákon és aktuál politikán kívül minden más lehet, ez a kettő nem. De azért megkérdezem, mint magánembernek, nem fordul fel a gyomra a politikától?
Igen. Az első kapcsán nem figyeltem kellőképpen, hogy a külföldi tudósítók mennyi...
Szabadabban.
Én szerintem lehetséges. Most nem merek mit mondani. Az a... Meg kell vallanom, hogy éppen amiatt, amit most másodszorra vetett föl, én egyre kevesebbet hallgatok rádiót. Nem tudom milyen. Igazából, és ezáltal éppen az a politikai légkör, ami kialakul, ez a szembenállásos, ellenségeskedő, bizonyos tekintetben gyűlölködő dolog, ez olyan mértékben taszít engem attól, hogy esetleg belemenjen, idegesít, és ezáltal az én színvonalom is romlani fog, mert én nem engedhetem meg magamnak, hogy én ne figyeljek oda, ne hallgassak különböző rádiókat, különböző álláspontokat, de mivel idegesít, és valójában ami idegesít, az a hangvétel, ami tartalomban is, meg formában is, meg hazugságban, tehát manipulációban, a dolgoknak az elferdítésében általában. Látok, az engem idegesít. És ezért valószínűleg be fogok szűkülni, tehát nem tudok arra reagálni, nincs hány ingerem ezektől a dolgoktól, de úgy védekezem, hogy egy csomó dolgot kiszűrök. Tehát én már csak a múltról tudok beszélni.
Az interneten, amikor megjelennek tehát külföldi kommentárok, cikkek, azok egyezmény kapcsán jönnek létre, vagy külön kell érte, hogy fizessünk, vagy ha mondjuk ön készít az alapblogon egy interjút egy amerikai közgazdásszal, akkor azért nekünk fizetni kell, vagy ezek baráti alapon jöhetnek létre?
Ez nagyon, meg egészen el vagyok öntől ágyulva, hogy ilyesmiket figyel, de köszönöm szépen. A lényeg az, hogy nem kell fizetni senkinek semmire.
Akkor
jó. De nem is kap.
Az a helyzet, hogy például abban a
rádióban.
Igen, az a helyzet, hogy abban a rádióban, ahol én dolgozom, olyan a helyzet, hogy én utoljára kaptam most jövedelmet, az a múlt április. Tehát a múlt április tudták most kifizetni, nagyon alacsony, tehát nominálisan, név szerinti értékben ma kevesebbet tudnak fizetni mindenre, mint 14 évvel ezelőtt. Eltelképpen 14 évvel ezelőtt több pénzt adtak ugyanarra a teljesítményre, mint most. De ami viszont tényleg furcsaságok közé tartozik, hogy ugye ezek a rádiók részben reklámokból élnek. És a politika befolyásolja azt, hogy hova mennyi reklám menjen. Nem azért, mert egyrészt ugye az államnak sok lehetősége van arra, hogy befolyásolja egyébként is, hogy a legnagyobb hirdető, mondjuk a szerencsejáték RT és a többi, de azt tudni kell, hogy az embereknek a félelmeire milyen módon tudnak építeni ma, tehát, hogy nem kell előírni senkinek semmit, hogy hol hirdessen, vagy hol ne hirdessen. Tudják, hogy hol érdemes hirdetni, mert abból nem lehet bajuk, és hol nem lehet hirdetni, mert abból esetleg bajuk lesz, még ha semmilyen írás erről nincsen, de tudják. Ennél fogva ebben a rádióban nincs reklám, ennél fogva nincs pénz. De most függetlenül ettől, viszont egy csomó rádióban viszont hihetetlen megnövekedtek. De egyébként
pedig inkább az internetes újságokra gondoltam.
Az internetes, hogy hívják, az internetes lapoknak a nagy része előbb-utóbb sajnos szerintem részben fizetőség kell, hogy váljon, ezek nem tudnak fönnmaradni. De hogy ez hogyan fog alakulni, ez még egy képlékeny dolog. De például ez az alapblog szerintem soha nem lesz fizetős. Mert olyan pénzügyi csoport van annak a tulajdonában, akiknek nem... Ez egy csupán egy mellékes dolog, hogy gyakorlatilag egy public relations, egy közvéleménye való kontaktus teremtés, hogy nekik van egy agytrösztük, és az agytröszt az ő dolgozóik, akik ingyen és bérmentve leírják a gondolataikat, és akkor akik ezt nézik, azok azt feltételezik, hogy ennél a cégnél milyen okos emberek dolgoznak, ami egyébként tény.
Igen.
És én vagyok az egyetlen, akiknek fizetnek, én külsősként dolgozom, de a többiek azok mind munkatársak, akik szabad idejükben írják le ezeket a dolgokat. Én vagyok az egyetlen a újságírót, aki bedolgozik oda.
Kell szerencse a mindenhez, az egész élethez, gondolom a tudósítói munkához is, egyet-kettőt.
A szerencse? Hát de az, az igazság az, hogy sok minden szerencse, de hát én nem... Most gondolkodom azon, hogy...
Vagy véletlenül valakivel találkozott.
Hányan például, ami előnyére válhat.
Például az volt szerencse, hogy a gimnáziumban lehetett választani, hogy angol, francia és német, között talán, de lehet, hogy csak francia és német, vagy nem, olasz és francia között, és akkor én az olaszt választottam, és ez azért bizonyult szerencsének, mert amikor bekerültem a rádióba, el kellett nyelni, és senki nem tudott olaszul, és történt egy hatalmas robbanás, egy terrorista robbanás Olaszországban, és akkor én annak a városnak a polgármesterét föl tudtam hívni anyanyelven. És ez volt az én antrém, hogy telefoninterjút készítettem, és egyáltalán a telefoninterjú sem volt szokásos. És ezért, és olaszul, aztán, hogy úristen, hát ez nagyon érték, nagy érték van a kezünkben, mondhatták, akik ott voltak. Ha én a gimnáziumban nem ezt a nyelvet választom, a franciát, arra volt ottan
nem
több
tudom, is. Nem tudom, hogy meg jól, nem szorgalmas diák, éppen csak bejár órára, tehát akkor ez szerint jól.
De nem tudtam olyan jól, csak úgy adtam elő. De tényleg így van.
De megértették.
Megértették, de olaszok aztán végképp örülnek annak, hogyha valaki makog valamit, és akkor azt tehát nem olyan nagy dolog, de akik, mivel hogy senki nem tudta elmondani.
És akkor mindenki nagyot köszönt másnap a folyosón?
Hogy nem, egy kicsit, és utána pedig kerülhettem néha riportútra Olaszországba, és más például híres színészekkel, Monica Vittivel, Lolo Brigidával tudtam telefoninterjút készíteni, és ez nagyon jelentősnek számított akkor időkben, mert azt hitték, hogy ez valami nagy dolog, ami egyébként bizonyosan nagy dolog, de azért olyan nagy munkában került, mert akkoriban azt használtam ki, hogy Magyarország egy szocialista ország, és fölhívtak nyugaton ebből az országból valakit, akkor azon megcsodálkoztak, úrja, hát akkor ez már érdekelően egzotikus, tehát akkor én az országnak a vélt elnyomatása okán tudtam szerepelni. Most pedig furcsa módon azért tudok az alaplogban nagyon sok olyan emberrel is interjút készíteni, például csak ajánlom, hogy ma megjelent egy nagyon fontos interjú. Egy volt német védelmi miniszterrel és gazdasági miniszterrel, aki általában nem szokott interjúkat adni, de miért? Megint ugyanaz, hogy magyar vagyok. És a Magyarországnak a hírneve ma nem pozitív, hanem inkább negatív, de a magyar embereknek jó szeretik a magyar embereket, tehát kimondottan, de a Magyarországnak, most nem menjünk ebbe bele, kimondottan negatív. És akarnak üzenni. Tehát sokan vannak olyanok, például az Európai Központi Bank nemrég lemondott elnöke, az nem szokott adni indít, de nekem adott, nem azért, mert engem ismer, hanem mert úgy gondolta, hogy akar üzenni Magyarországnak. És vannak ilyenek. Tehát akkor is a magyar voltomat használtam ki, most is. Minél rosszabb Magyarország, annál jobb nekem.
Annál jobban megzent a
gyűjtésre. Igen, de anyagilag mégsem, mert viszont van egy új csavar a dolog, hogy mégiscsak Magyarországon kell a pénz vizet. Hogyha annál dicsőségesebb munkát tudok végezni.
De hogy működik ez? Tehát most azért már tudjuk, hogy gazdasági témákban is készít interjúkat. Honnan szedi ehhez a tudást? Tehát Mert itt már a napi gazdaság olyan gyorsan változik, nem csak nálunk, hanem Európában vagy Amerikában, világon, hogy honnan tud forrásanyagot ehhez frissíben, mert akármilyen közgazdasági iskolai alap van, ez úgy gondolom, hogy csak egy szila talaj. Mindig építeni kell rá.
Igen. Én valóban, amíg időn mondtam, hogy az magyar médiától távol tartani igyekszem magam, ezzel szemben a külföldi médiától nem. Tehát én nagyon sokat figyelem az amerikai, brit és a német sajtót, és ezeknél nagyon sok komoly lap és komoly műsor, tehát olyanok, amiről én beszéltem, ahol nagyon értelmesen, érthetően, mint én számomra érthetően beszélnek, írnak olyasmiket, amikből én tanulok. És úgy van megcsinálva, hogy én értsem. Ez nagyon lényeges. Ennél fogva bővül, tehát én tanulok. Tehát magyar szempont, Magyarország szemszögéből véve beszűkültem, a világ kapcsán pedig nem. Tehát akkor gyakorlatilag kettős tudásban vagyok. Az egyik az egy szűkülő tudás, a másik egy bővülő tudás. Ezt a bővülőt használom arra, hogy
bővítsen minket is.
Igen, hogyha ezt... most Alex szerint már ketten vagyunk, aki olvassuk az interjúimat.
És ez jó, hogy volt, hogy amikor Berlinből hazajött, akkor ha én jól sejtem, én vártam a hangját a rádióban, és nem jelent meg. Tehát utána hazajött, és akkor igen, elküldték?
Nem küldtek el, hanem értésemre adták, hogy ők már nem tudnak mit kezdeni, úgyhogy...
Már önnel.
Mit?
Önnel nem tudom.
Nem tudnak nekem mit adni, milyen pozícióban, és akkoriban elkezdődtek eleve a leépítések, és akkor volt egy olyan lehetőség, hogy az ember tehát bizonyos hátrán, de az előny az, hogy előre kifizettek elég sok pénzt, és akkor azt odaadták, és akkor én aláírtam, hogy kölcsönösen elmehetünk. Tehát nagyjából ez volt a lényeg ennek a programnak. Ám de rögtön utána hozott a parlament egy fél évvel később egy törvényt, amely szerint akik ilyen pénzben részesülnek, azok a 98%-át...
Ez a BKV-s
volt.
Mit?
Végkielégítés volt.
Mit? Végkielégítés szerűség. Végkielégítés. Egyébként a 2% az...
Nem egy olyan nagy összeg.
Maga a 100% sem volt olyan nagy összeg, csak az én szememben volt nagy összeg. Hát ők ezzel tulajdonképpen megspórolták azt, hogy én nekem még sok-sok éven keresztül kellett volna nekem, ha kiszámítják, hogy mennyi pénzbe kerülök, ha ott maradok még 6-7 évig, ahhoz képest ez neki jobb üzletet csináltak, így fogták föl. Ráadásul még szerintem tudták, hogy nem sokára úgy is hozna egy törvény, elveszik, amennyiben neki került.
Csalódás volt, hogy útilaput kötöttek a talpán?
De nem, így is lehet felfogni, valójában én nekem megvolt a jogom, hogy maradjak. De érzékeltem a légkört, hogy ez már egy nagyon megváltozott légkör, egy rendkívüli mértékben politikával áthatott dolog. Mert a kommunista időszakban furcsa módon a dolognak a felszíne tele volt politikával, de belül semmi politika, az emberek műhelyben dolgoztak, és semmit nem politikai. Nagyon jó volt a hangulat, de kétségtelen, hogy az egész abszurditás volt, hogy olyan volt, mint hogyha be van az ember zárva egy helyen, ahol szabadság van, de csak addig, és aztán... Most viszont pont fordítva van, hogy kívül szabadság van, de belül elkezdtek az emberek félni egymást. Hát olyan volt a lég, hogy nem a pagoda nevű helyen, hát az emberek nem mertek beszélgetni. Hát mind a mai napig úgy van, hogy ha bemegy az ember, bárki rád, és ha beszél, ezek az emberek magánélettől kezdve mindent le, bemennek, mint egy gépek, és nem beszélgetnek egymással, csak az, hogy vagy, megkóstoltad ezt, tehát ilyen dolgokról. Ott viszont az emberek tök szabadon beszélgettünk, mi szittuk a Szovjetuniót, szittuk minden, de mégis ez egy álságos dolog volt, mert ott belül lehetett, de kívül nem lehetett. Most pedig kívül kimehetek az utcára, és üvöltözhetem, de, és nem, nincs következménye. De következmény, egy súlyos lelki következmény az, hogy az ember a munkájában már rendkívüli mértékű öncenzúrákat kell, hogy végezzen, és olyan mértékben elvárásos, tehát vélt elvárások irányítják a dolgokat, és ez rontja a minőséget. Ezt határozottan feltételezem, és nem, határozottan mond, ez a határozott véleményem.
Nem, mert én hasonlókat átéltem az Oktatási Minisztériumban is.
Ugyan, igen.
Teljesen hasonlókat, és ugyanez a helyzet volt, hogy az ember őszintén már nem tudta, kivel beszélhet és kivel nem, és mikor mit mondhat.
Igen, teljesen, igen. Teljesen. Ez nagyon érdekes.
Illetőleg mondta azokat az elvárásokat, amiket tudta, hogy mondani.
Szeretnének hallani.
Hogy szeretnének mondjuk hallani, igen. Vagy nem,
csak az a baj, hogy szerintem a munkát a cselekményt nem viszi előre ez a...
Micsodát nem viszi előre?
A cselekményt a munkánk során, meg az életünk során ez a nagyfokú bezárkózás, hogy nem merem elmondani, hogy nem mondhatom el a véleményem.
Hát egészen biztos, az, hogy így van.
Igen.
Ez egész biztos, hogy így van.
Elég nehéz például színvonalas műsort találni, akár a tévébe, akár a rádióba, amire azt mondom, hogy tehát az én elvem az az volt, hogy tanítson, szórakoztasson és informáljon. Egy média, ami most már azért messze nem így működik. És magát a műsort nagyon nehéz megtalálni, hogy valamit tényleg úgy kapjak, ami maradandó, és az én tudásom vagy intelligenciámat előbbre vigye. És ez valahol oda is vezethető vissza, hogy nem készíthetnek olyan riportokat, nem mondhatja úgy el.
Hát, így van, egyetértek minden szavával.
Ez a butítás meg a zenei csatornák, hát ez meg iszonyat.
De és arról mi a véleményük, hogyha nagyon szemben állnak emberek különböző, tehát ugye itt nagyon komolyan az a helyzet, hogy emberek egymással szembe vannak állítva. És akkor hogy lehet egy országnak a gazdasági és minden egyéb teljesítménye megfelelő, hogyha miközben egy nemzeti egységről van szó, abban a tekintetben, hogy szlogán szintjén, de a nemzeti egység tartalma megszűnik, hogyha emberek, hogy úgy mondjam, elvi alapokon, meg nem tudom milyen dolgok alapján gyűlölködnek, vagy két táborra, vagy több táborra esnek szét. A Németországban és az Egyesült Államokban ezt én, Németországról most is tudok beszélni, nem tapasztalhatom, és azt biztosnak tartom, hogy Németország lakóit képtelenség lenne politikai alapon meghozni. Ez egész nevetséges, hogy...
Szerintem mindenhol meg lehet, ha elég erős nyomást fejtenek ki. Tehát Németországban azért többször is előfordult ilyen dolog. Én azt hiszem, Amerikában is hatalmas demagógia van, amivel letetik az embereket. Szerintem amivel egy ember védekezni tud az ellen, hogy önálló karakter, van saját véleménye, van két füle, és ha kell, akkor az egyiken be, a másikon ki, nem hagyja magát befolyásolni. Sokszor feltesznek egy kérdést, maga a kérdés rossz. És hogyha ezt agyban nem követi le, hogy már eleve ez a beugrató dolog, mert abba belemegy, akkor behúzták a csőbe. De ha ő azt meglátja, hogy ez már az eleje nem igaz, akkor tudja, hogy miről van szó. Tehát szerintem csak a kiművelt, értelmes, a helyzeten valamelyest átlátó és a saját egyeniségét megőrizni akaró ember az, aki ellen védekezni tud, és ezt akarják írtani. Tehát most nem konkrét aktuál politizáljunk, tehát nagyon sok országban mondjuk, és akik bizony hajlandók bemenni a birkanyájba, és piros mez meg zöld mez, akkor azokkal bármit lehet csinálni. Szerintem Németországban is lehetne, most csak hisszük azt, hogy nem.
De én nem. Én a magyar helyzetet e tekintetben sokkal rosszabbnak látom. Értem, amit mond, és egyetértek, a demagógia Amerikában borzasztóan nagy, erőteljes, a többi, de vannak olyan alapvető kérdések, amelyekben nincs megkérdőjelezve. Tehát azért a felvilágosodás, a humanista dolog azért az alapvető, itt pedig megkérdőjelezik ma már. Mindent megkérdőjeleznek, ami korábban nyugodt szívvel eredménynek lehetett nevezni.
Igen, de Amerikában is hol van humanizmus, amikor ők akarnak háborút, és lesz ürügy, még akkor is, hogyha az az ürügy, azt tudják, hogy nulla. Tehát azért mondom, hogy ez a politika, és ezért kérdeztem annak.
Értem.
Tehát nem hiszek ebben a bármely politikában. Mindegy, hogy kívülről mennyire kulturált, intelligens, hogyan adják elő, a mélye az ugyanaz.
Igen, de azért, ha nagyon meg van osztva a társadalom, két táborra van osztva, egymással szemben álló, egymásnak feszülnek, abból bármi lehet, polgárháborút,
kezdve sok minden lehet. Magát az ember.
De jó, az ember önmagában akkor is esendő lény, mert az ember ki van szolgáltatva a munkahelyének, az emberek nagy része bármennyire intelligens, akkor is tovább akar élni, túl akar élni, és a legtöbb ember nem engedheti meg magának, hogy ne legyen valahol alkalmazásban. Hát nem mindenki Bill Gates, és nem mindenki tud olyan innovatív lenni. A legkülönbözőbb nehézségek sújtják a sorsa, mindenkinek különbözik, tehát valójában alkalmazkodni kell, és kérdés az, hogy mindenkinek valahol alkalmazkodni. Erről nyilvánvaló, hogy nem lehet ideális helyzetet elképzelni, de hogyha politikai alapon kelljen alkalmazkodni, az nagyon nagy baj. Mert nyilvánvaló, hogy az ember elmegy egy munkahelyre, a főnöknek a kedve webbébe akar járni, stb. Az talán jobban, az a mindennapok életére jellemző, hogy állandóan alkalmazkodni kell. Hát hát a villamoson, buszon, közlekedésben valami módon alkalmazkodnunk kell, vannak szabályok, és ezekhez alkalmazkodunk. De amikor diktátum alapján csak bizony, tehát mire fölépenséggel ennek, vagy milyen alapon? Egy önkény alapján nem lehet annak, tehát ez az egész nem egy demokratikus ügy, hanem ez egy visszalépés tulajdonképpen, és ha visszalépünk, akkor ezen a területen visszalépünk, akkor egy csomó dologban vissza lehet lépni. Tehát én ezért picit közepesen borulátó.
Ajnél Szilárd is volt itt, néha ő is borulátó.
És arról nem is beszélünk, hogy végül akármilyen autóról megy ember, szociálpszichológia törvényei, ahol nem tudja kivonni magát, és az ideológusok meg a politikusok ezen a hangszeren nagyon jól játszanak, és nagyon is tudatosan befolyásolják a tömegeket.
Igen, meg hozzá vannak olyan emberek, akik abból élnek, hogy hogyan lehet becsapni. Tehát hogy van ilyen foglalkozás is eléggé komoly, akik a valóságnak az elferdítésén kell, hogy ügyködjenek.
Szép napi köntösbe burkolva.
Tessék?
Szép köntösbe burkolva.
Igen, de egyébként ez valóban nem magyar sajátosság, ez kétségtelen, ez nem kérdés. De mi Magyarországon vagy, de az érdekel, hogy mi van itt. Most az angoloknak legyen a saját bajuk. Mi azt akarjuk, hogy jó legyen. Ne?
Hát igen, csak pont a sajtótól várnánk azt, mi olvasók, fogyasztók, meg a médiától, hogy valahonnan tudjuk meg az igazságot, segítsen az igazságot.
Hát azt mondjuk a médiában dolgozók se tudják. És hogy ha valaki tud valamit, akkor nem tudja közreadni. Tehát vannak mindenféle, magad olvasgat, mindent. Tehát az átlátszó.hu, meg az ilyenek vannak. Vannak ilyen...
Énpénzem.hu.
Mit csinál?
Énpénzem.hu.
Igen.
Igen.
Hát na jó, de az ilyen átlátszó, vannak ilyen oknyomozók, akik mernek valamit leleplezni.
Igen.
Meg is ütik a bokájukat, az beszél.
Akkor kedvenc témáiról mesél valamit, ami nem politika, meg nem gazdaság.
Meg egy kicsit. A németeknél például azt szerettem volna, bocsánat, megkérdezni még, hogy ugye volt a kelet-német, nyugat-német és elég nagy külön. Az most már felzárkózott a...
Kelet-német vagy nyugat-német?
Igen, tehát ez a különbség.
Nagy különbségek vannak, kulturális különbségek mindenképpen, amelyek valószínűleg függetlenek a kelet-nyugat-németi politikai megosztottságtól, de egy kívülálló azt tapasztalja, hogy nagyon komoly folyamat van, ami Kelet-Németországban látványosan sokkal több pénz ment be, az infrastruktúrát nagyon látványosan fejlesztették, de az ott élő emberek akkor nagy része még mindig elégedetlen. Tehát nem akarom megkerülni a kérdést. Úgy látom, hogy van komoly felzárkózás, de még mindig alapvetően lényeges különbségek vannak minden területen, de főleg mentálisan, azt gondolnám. Mentálisan. Azt mondom, a nyugatnémetek értenek a pénzhez, a keletnémetek nem értenek a pénzhez, a nyugatnémeteket érdekli a pénz, a keletnémeteket általában nem érdekli a pénz, viszont akiket meg érdekel a keletnémeteken mindez, azok radikálisan, tehát azok túllihegik a dolgot, mert új gazdagok. És egy csomó, ez egy nagy probléma, hogy akik újak valamiben, akkor azok vagy pozitív, vagy negatív értelemben, de túl akarják licitálni a klasszikust, igen. De ez mindig. De például Csehországban nagyon jellegzetesen változtak például az emberek, amikor Németországban autóztam, akkor én gyakran mentem ugye Prágán keresztül, meg Csehországon keresztül, és nagyon szembeszökő, hogy mennyire durvult az új gazdaggá váló Csehországnak a polgárai, félelmet keltően vezetnek, az egészben van valami brutalitás, ami már Németországból kiveszett, és még mi is civilizáltabbak vagyunk, holott Csehországnak a hagyományaiban ez nem illik bele, és korábban Csehország olyan nyugodtan, most meg nem. Tehát nyilvánvaló, hogy ez összefügg a nagy társadalmi...
Kiszabadult a palatból.
Igen, a szellem.
Volt itt egy kérdés.
Bocsánat. Még egy kérdés?
Ja, igen, szóval még ott tartottam a tudósító, hogy akkor minden témához értenjük, nem az érteniük kell, hanem igen, mert minden témában kapnak kérdéseket, ugye akármelyik műsorból hívják föl, hogy
zene,
most ott az volt, és akkor mik voltak, amiben jobb otthon érezte magát, hogy jobban kedvelte, vagy...
Talán azok a dolgok, amelyek a mindennapi élethez, a bevásárlásokhoz, az áruhá, a választékhoz, az árak, mert azokat éberen figyelmen szeretek menni a boltokba, hogy érdekel a főzés, meg ilyesmi, tehát ezek a dolgok érdekeltek. Minden másnál viszont kötelesség, hogy minden érdekel valamelyes, a sport, a zene, minden, de azért be kell vallanom, hogy nyilvánvaló, hogy az ember nem lehet, nem lehet mindenki mindennek a szakértője. De van például olyan ember, a magyar újságírásban több is, akik azért nagyon sok mindenhez jól értenek, az idősebb generációban az Acél Endre, meg az említett Bolgár György, ők például, ismerve őket személyesen, azt tudom mondani, hogy minden területen, művészet, irodalom, zene, politika, gazdaság, sport, mindegyikben zené, igen, de a zenén belül is komoly zene és popzene. Nagyon-nagyon nagy formátumú magyar újságírók voltak. Tehát ezeknek, ha én összevetem a világgal, azt tudom mondani, hogy világszínvonal.
A hasonszörű újságírók, szabadnak te felejtsd. Van ami klubjuk, hogy ahol összeülnek, néha kibeszélik maguk, hogy mindenki semmi. Magában ott
magában van, igen. Vannak ilyen, a MOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, stb. Vannak ilyen kis beszélgetések, de általában nagyon idős emberek. Azért nagyon szembeszökő, vagy szabad ért mondanom, az, ami tapasztalok, hogy ha ugye én nem autózom, villamosozom, buszozom, stb. És hogy félelmetes, hogy szinte általában csak idős emberek vannak már. Tehát minden területen idősekkel találkozik az ember. Látszik, hogy demográfiai probléma van, illetőleg a fiatalokkerek valószínűleg egy nem jelentéktelen része tényleg elment az országból. Nagyon kevés a fiatal, látványosan sokkal több. De hát ezt a számok is tükrözik, és én tapasztalom. Ez csak eszembe jutott arról, hogy az, akiknek ilyen hasonszörű emberek összejönnek és klubilletet éljenek ilyen szellemi oldalról, az a fiatalokat nem érdekli, én szerintem. A fiatalok más összefüggésben és közösségi fórumokon, internetes közösségi fórumokon nagyon fókuszáltan egy-egy témára, és sokkal rövidebben fejezik ki magukat, ugye a nyelv, a
speciális nyelv.
Igen, másrészt pedig nincs, tehát az én stílusomat, ahogy figyelem kívülről, van bennem valamilyen régi módias, kedélyességes, ez teljesen kihal. A humor is teljesen megváltozik. Nagyon komoly változások mennek végbe, és ezeket majd a 20-30 év múlva fogják érzékelni, hogy micsoda drámai változások mentek végbe akkor, amikor mi éltünk, élünk.
De most azért nem érzi azt, hogy most önmagányos farkas, azért vannak...
Nem. Én eleve szeretek a buszon, villamoson is beszélgetni, emberekkel beszélgetnek, van, aki hall engem, vagy is, és akkor beszélnek hozzám, és akkor figyelem nagyon, meg Békés Csabára szoktam menni, tehát én látom, hogy miről van szó, de leszűrtem azt, hogy nagyon jelentős a kommunikációs különbség a korábbi évek, évtizedekhez képest, ahogy beszélgetnek egymással az emberek, amiről beszélnek, ahogy kifejezik magukat. Az internet drámai mértékben változtat meg magatartásokat.
Nekem volt egy olyan kérdésem, ami így motoszkál bennem, hogy volt-e kedvenc riportalanya, akivel készített egy olyan ember, aki meglepte, annak során is, és valamiképpen emlékezetes maradt ennyi év után.
Értem. Érdekes. Hogy látja, hogy milyen egy ilyen én nagyon egyszerű ember lehetek, mert nem tudok erre válaszolni, hogy mi az, ami... Tulajdonképpen mindig tovább léptem. Jó, emberileg nem tudott megfogni annyira, egy olyas valaki volt, aki viszont nagyon sok minden változott az életemet, hogy én egyszer a Time magazinban már akkor is, a 80-as években is néha eljutott hozzám, amit a központnak adtak, és akkor ott odaadták a elolvasott véleményt, és olvastam arról, hogy van Amerikában egy karmester, aki egy milliómos, és egy valójában egy lapkiadó, és ez az ember, ez Mahlernek az egyik szimfóniáját vezényli. Ő nem tud semmilyen mást vezényelni, viszont ezt a Mahler szimfóniát a világon a legfantasztikusabban tudja vezényelni, és ő van. És akkor fölhívtam, és csináltam vele egy telefoninterjút, és akkor megkérdeztem a végén, hogy miért nem akarna esetleg Magyarországon is, de azt mondta, hogy nem, az nagyon érdekes, mert Mahler a Magyar Operának volt, a Budapest Operának is volt az igazgatója. És akkor utána néztem ennek az embernek, valóban egy nagyon-nagyon gazdag New York-i ember, aki valóban gyakorlatilag kollégának is lehetett nevezni, mert hogy egy pénzügyi folyóiratnak a tulajdonosa, amelyik akkor a világ legragosabb pénzügyi folyóirata volt. És akkor én elkezdtem utána járni, a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak a szervezőivel összeketetésbe kerültem, és akkor gyakorlatilag elmagyaráztam nekik, hogy ezt az embert meg kell hívni, hát ez fantasztikus, ez egy kapcsolati tőke, és fantasztikus, hogy fél évvel később itt Budapesten a Kongresszusi Központban az akkori Tavaszi Fesztiválnak a nyitó koncertjét, a Mahler szimfóniát, és ez az ember ott vezényelt, akit én kitaláltam, hogy ennek ide kellene jönnie, és utána még többször találkoztunk, de nem ápoltam kellő intenzitásra ezt a kapcsolatot, de minden esetre a Magyar Televízió engem kiküldött juhász előtt kollégával együtt, és csináltunk ott egy riportot is vele, és anyagilag is gyarapodtam, mert az ő lapjába kettő darab cikket is írtam, és az akkori honorárium, amit azért kaptam az ő lapjában, az egy magyar havi egy honorárium, egy magyar akkori átlagfizetésnek a háromszorosa.
akkor ezt kellett volna elfogni.
Nagyon alacsonyabb volt a kapcsolatban. Igen, de valahogy tovább lépett. Ebben már nem láttam akkor a fantáziát, ez már megvolt, most kezdve, menjünk tovább.
Véletlenül kapna hat havit egy másik cikket, már nem tudja elkölteni a
pénzt. Igen, végig már, mit kell keményteni? A végig még luxus autóban fogok járni, és akkor nincsenek élményeim a 4-es, 6-os villamosról, nem beszélve a 9-es busz. De csak azt mondom, hogy én minden a magyar emberekről mindig, tehát az átvettem észre, hogy a magyar elit, szellemi elit, politikai, gazdasági elit összességében, nem individuálisan, összességében a világ más országainak az elitjéhez képest szerintem, ahogy szervezetten, csoportosan fölép, gyengébb, a magyar emberek általánosságban pedig, a magyar népről pedig jobbnak tartom egy csomó más országbeli népnek, nem is a teljesítményét, hanem a... Tehát én úgy látom, hogy itt ellentétben azzal, amit sugalnak, és a politikusok még ráadásul hisznek, hogy lenézik. Tehát mi, amikor nagyra beszélnek, akkor is lenézik, én meg nem beszélek erről sokat, de nekem általában jó a benyomásom a buszok, villamosokon a tapasztalataim, és a mindennapi életben sokszor tapasztalok komoly szolidaritást, de én tényleg csak a saját élményeim alapján merek ilyenről nyilatkozni. De a tekintetben szintén élmények alapján, hogy nagyon gyengének tartom a magyar elitnek a teljesítményét, együttes teljesítményét. Külön-külön vannak fantasztikus egyéniség, de együtt pedig azt látom, hogy nagyon sokan utálják egymást, irigyek, gonoszak tudnak egymáshoz lenni, és ezt a magat olyan hatalmas a kisugárzásuk, hogy ezt a saját gyűlölködéseiket, meg féltékenységeiket, ezt el tudják érni a saját eszközeik révén, hogy az egyszerű emberek világába átmenjen, és akkor azok is átveszik. Tehát valójában ég és föld a különbség az ő életük és az átlagemberek élete között, mégis az átlagemberek mennek el értük harcolni. És ez abszolút. Nem fognak vért veszíteni azok, akik kivitték az embereket, mondjuk, vagy kiviszik egyszer, vagy potenciálisan átvitt értelemben az utcára. Azok fognak vérezni a semmire.
Na, de hát ugye itt kell az, amit mondtam, hogy a önálló akarattal rendelkező. Na, lassan megy az idő, szerintem összesznél nincs is több, úgyhogy akiben még benne lekedt egy-két kérdés, az bukkoljon elő vele.
Nem tudom, lehet-e olyat megkérdezni, ugye most nagyon sokat hallunk arról, hogy virtuális pénzek jelennek meg. És mint gazdasági szakember, és mi a vélemény?
Nem vagyok gazdasági szakember, inkább
gazdasági megfigyelő.
Ezeknek egy részét, tehát a bitcoin, meg ezekhez. Én megmondom össze, hogy ennek a belső működési mechanizmusát nem értem, és nem is vettem magamnak a fáradtságot, hogy beleássam magam. Az a véleményem, amiket olvasok, okos embereknek a véleményét, egymásnak ellentmondó, hogy egyszer be fog érni. Ezek a virtuális pénzeknek van jövőjük, de ez sok fordulón keresztül fog menni, úgyhogy az a benyomásom, hogy ez a mostani, ez egy érdekes, ez már előbbre mutat, mint minden korábbi, de ez is össze fog roppanni, mert a pénz attól pénz, hogy elfogadják. És mivel, hogy itt egy spekulációs tárgyá vált, ennél fogva a bizalom irányában megint össze fog omlani, és akkor ez a dolog megint fog veszíteni, de utána a technológia haladása, a világ globalizálódása, stb. Elő fogja hozni, hogy azáltal, hogy interneten keresztül fognak az emberek vásárolni, minden azon keresztül fognak, tehát ez megkövetelő, hogy legyen valami, de szerintem ez még nem az, ami most van. Tehát ez most egy lufbalom, ami valószínűleg...
De minket most visszairányítanak inkább a pénzvilágába, hogy pénzzel fizessünk, ne kártyával vásároljunk, vagy interneten.
Hát, na jó, de ez mondjuk Magyarországon előteljesen.
Hát igen,
és arra az utopisztikus elképzelésről, vagy irányzatról mi a vélemény, hogy néhány évtizeden belül megszűnik a pénzvilág. Tehát, hogy gyakorlatilag összeomlik az egész pénzrendszer tekintettel arra, hogy a fogyasztói társadalmak jövője erősen kétséges.
Nekem nincs nyilvánvaló, hogy ki vagyok én. Én is spekulálom. Az a véleményem, hogy az ember ember. Az emberekben van ambíció, mindig volt, mindig akartak az eredményét látni a munkájuknak, és a pénz tudta mindig is. Tehát úgy tudják bemutatni, mert az ember olyan, amilyen, hogy ő az eredményét akar dicsekedni, illetőleg akar vásárolni, akar ajándékozni. Tehát nem tudom elképzelni olyan világot, amelyben emberek élnek, és azok nem pénz, valamilyen módon pénzhez kapcsolódva fognak viselkedni. Tehát, és mivel így van, és bankok nélkül nem tudok elképzelni világot e pillanatban. Tehát ez el tudom, hogy ha lesz ilyesmi, az több száz évre gondolok én. De hogy összeomlás legyen, azt el tudom képzelni, és azt is el tudom képzelni, hogy háborúk lesznek a világban, mert a dolgokat, ahogy én figyelem, és éppen erről már beszéltünk, ha eltereljük is a szót a magyar belpolitikáról, meg más belpolitikákról, növekszik a nemzetek közötti konfliktusoknak a veszélye, mert az a benyomása, hogy azért van ez a válság, mert globalizációban, stb. Mert be kell zárkózni. És ha elkezdenek bezárkózni az országok, befelé és erősödik a nacionalizmus, az törvényszerűen előbb vagy utóbb mások kárára fog menni, mert ha olyan nincs, hogy én el tudom látni magamat, hogyha én jobb vagyok, attól másiknak, akkor még terjeszkedni akarok, és másiknak a kárára. Hiába van Magyarországon egy multiellenes hangulatkeltés, a MOL Horvátországban multinak számít. Mi nekünk egy nemzeti vállalatunk, és ő úgy viselkedik Horvátországban, mint egy multinacionális vállalat, és mi ott megvédjük. Ez már egy konfliktus forrás kérdezek, és ilyenek fognak szaporodni világszerte. Tehát azt tudom mondani, hogy én nagy konfliktusokra, az én elképzelésem szerint nagy konfliktusok lesznek a világban. Ezt tudom elképzelni.
És én konkrétan arra gondolok, hogy egyre kevesebb munkalehetőség lesz, hiszen az automatizálás és egyéb dolgok. Ugyanakkor viszont a fogyasztást fenn kell tartani, viszont hogyha kevesebben dolgoznak, kevesebb jövedelem lesz, tehát azokat a termékeket, amiket megtermelnek, nem lesz kinek eladni, innentől kezdve a pénznek sem lesz olyan szerepe, mint jelenleg.
Hát ez egy nagyon súlyos probléma, amit most
felvetett. Ha extrapoláljuk ezeket a folyamatokat, akkor azért sejthető a vége.
Ez egy nagyon súlyos probléma, amit ön fölvet. Ez egy nagy idővel való harc, hogy addig, amíg nem létesülnek új ágazatok, olyanok, amelyek föl tudják szívni az éppen az automatizálódás miatt munkanélkül maradtakat, addig hogyan tudjuk. Én speciálisan rokon szenvedek ebben a szituációban azzal a gondolattal, hogy mindenkinek alanyi jogon járjon alapjövedelem. Azt akarom mondani, hogy ezt az időszakot úgy lehetne eltvészelni, hogy átalakítani a rendszereket, és minden ember kapjon gyerek, felnőtt, azok szegény egy X összeget, ami elegendő arra, hogy úgy érezze, hogy ebben nem kell belehalni. Tehát, hogy van valami hátterem. És onnantól kezdve megint az fog érvényesülni, hogy aki szorgalmasabb, azért az emberek akarnak dolgozni. De ha azt nem lehet hagyni, vagy abból nagyon súlyos probléma lesz, hogyha az embereknek nem lesz megfelelő egészségügyi ellátása, megfelelő társadalombiztosítása, nem lesz valószínűleg nyugdíja, demográfiai helyzet miatt, és semmilyen pénze nem tud vállást kapni, akkor nem lesz semmi pénze. Hát akkor egymásnak fognak menni, akkor a bűnözés meg százszorozódik, stb. Ez csak úgy tudom elképzelni a pillanatnyi helyzetben, hogy biztosítsanak mindenkinek mondjuk Magyarországon 100 000 forintot. Gyereknek, felnőttnek, vagy 50 000 forintot gyereknek, felnőttnek, gyereknek a felét, stb. De hát erre vonatkozóan eléggé sokan gondolkodnak erről. magam készítettem nagyon érdekes interjút az Alablogon, azzal a svájcival. Meg fogjuk
nézni.
Tehát ez is a láttámasztalat, most ön mondta, hogy a pénznek az elosztásban játszott szerepe az gyengülni fog.
Hiszen a munka átmenetileg igen, de valami módon mégis a pénzt nehézen tudom. Tehát értem, én nem tudok válaszolni, én csak bizonyos dolgokból belekapaszkodom, és arról beszélek, nem tudok, nekem nincs elképzelésem, illetve van elképzelésem, de semmilyen jelentőséggel nincs, hogy nekem mi a elképzelésem. Azt tanultuk meg az elmúlt időszakban, hogy bárki, lehetnek a legokosabb emberek, nem tudják belátni azokat a folyamatokat, amelyek akár egy-két-három hónap múlva bekövetkeznek, mert hosszú-hosszú távra nagyjából jobban be lehet be lehet látni dolgokat, de közeljövőre nagyon nem lehet. És a közeljövő abszolút ellen tud mondani a hosszú távú trendnek. Nagyon komoly visszarendeződések, drámák, tragédiák, vagy fantasztikusan jó időszakok jöhetnek, de ez még nem fogja megváltoztatni a távoli negatív képet, vagy a fordítva a távoli pozitív képet.
Most sajnos be kell zárni a mai beszélgetést. Zárszóként annyit hogy mondjak, hogy régen volt egy vendégünk, egy jövőkutató, na, és őtőle megtudtuk, hogy a jövőt nem lehet kutatni. Ez szóval olyan nem létezik, úgyhogy ez a zászló, és ezzel alá van támasztva az gondolata, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
Én nagyon szépen megköszönöm önöknek a kedvességünket is.
Mi is köszönjük, hogy örülök, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.